Túra 43 perc, kifinomult adatlanász támadásért az MKB bankot. A csalók ebben az esetben is a pénzintézet nevével visszaélve küldenek adategyeztetése felhívó e-mailt az ügyfeleknek. Azonban a levél tartalmilag, nyelvtanilag helyes, megfelelő magyarsággal fogalmazott, így nem ad egyből gyanúrakot. Az adattalász e-mailben található linken keresztül a csalók már nem csak az ügyfelek netbanki belépőkódjait, hanem kártyaszámukat és elérhetőségeiket is kérik. Fontos, hogyha bárki hasonló tapasztal, azonnal értesítse a pénzintézetet, akár e-mailben vagy telefonon, változtassa meg kódjait, belépési azonosítóit. Bátori Krisztián bankbiztonsági igazgatót Nagy Károly kérdezte.
Mikor észlelték először, hogy változott az adathalászattal operáló csalóknak a módszere? A pontos magyar szövegből arra lehet következtetni, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy arra lehet következtetni, hogy magyar kiberbűnözőkről van szó.
Múlt hét kedden, illetve szerdán volt egy-egy eset, de tömegesen pénteken találkoztunk ezzel az új módszerrel, ekkor sajtóközleményt is adtunk ki. Valóban a szöveg pontosabb, magyarabb szöveg, de én nem mondanám, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy magyar kiberbűnözőkről van szó. Igazából az IP-k mögött láthatatlan a valódi támadó, és azt fűzném hozzá, hogy az eddigi támadások során nem fordítottak kellő figyelmet az elkövetők a normális és körültekintő fordításra. Ebben most erősödtek.
Mit tanácsolnak azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen tartalmú levelet kapnak, túl azon persze, hogy ne adják meg az adataikat?
Így van, semmiféleképpen ne adják meg az adataikat, és töröljék a beérkezett e-mailt, illetve, hogyha tudomásuk van ilyenről, azt megköszönjük, hogyha jelzik a telebankárkukac.mkb.hu központi e-mail címünkre.
Ha valaki túl jó hiszemű volt, megadta e-mailben az adatait, akkor hogyan mentheti a menthetőt? Tehát hogyan tehet meg mindent annak érdekében, hogy ne veszítse el a teljes számláján lévő összeget?
Először is hívja a bankját, közben, amíg nem kapcsolják, vagy bármilyen egyéb ideje van, lépjen be az internetes felületbe, vagy akár az applikációba, és módosítsa a jelszavát. A jelszómódosítással nagyon sokat tudunk segíteni azon, hogy ne veszítsük el a teljes összeget. Hogyha kártyaadatainkat is megadtuk, akkor pedig blokkoljuk a kártyánkat. Erre lehetőség van ugye telefonon keresztül, vagy akár az applikációba, illetve a www.netbankár.hu internetes felületen is.
Mindenképpen értesítsék egyébként az ügyfelek önöket, az MKB bankot, hogyha ilyen tartalmú levelet kapnak?
Alapvetően mi tudunk erről, de megköszönjük minden beérkezett értesítést, így azért a teljes penetrációt jobban föl tudjuk mérni.
De hogyan működik együtt a bankarendőrséggel a csalók elfogása érdekében egyáltalán? Az MKB tud-e valamit tenni az elfogás érdekében?
A jogszabályokat betartva teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal. Ez igaz az adatbekérésekre, a nyomozati szakaszra vonatkozóan, bizonyos helyzetekben banktesz feljelentést ügytől függően, bizonyos helyzetekben pedig az ügyfelet biztatjuk arra, hogy tegye meg a feljelentést a rendőrségen keresztül.
Az elmúlt percekben az MKB Bank bankbiztonsági igazgatóját Bátori Krisztiánt hallották. Több mint 320 kutató, valamint kutatócsoport kapott mintegy 11 milliárd forint támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal alapkutatási pályázatain, mondta a hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettese. Szabó István szerint minden támogatást nyert projekt esetében a tavaly megkezdett objektív értékelési rendszer alapján született döntés. Bár ezt a rendszert néhányan vitatták, a hivatal szerint nemzetközi sztenderdek alapján állították össze. Szabó Istvánt a hivatal elnök helyettesét Lakatos László faggatta.
Egy-két orgánumban megjelent, hogy lemondott az OTKA, vagyis az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramban a kutatások támogathatóságát elbíráló kollégiumok egyikének, az Orvosi Biológiai Tudományos Kollégium elnöke, és amiatt mondott le, mert hogy szerinte ez példanélkül való, hogy belenyúlt a minisztérium, illetve a hivatal fentről az ő döntésükbe, nevezetesen, hogy a támogatandó személyek közül, az általuk javasoltak közül kiestek, és az általuk nem javasoltak kerültek be a támogathatók listájába. Miért volt erre szükség, hogy belenyúljanak? Ha már egyszer vannak ezek a kollégiumok, ahol vélhetően kompetens tudósok bírálják el a tudományos kutatási támogatásokat.
Hát én ezt inkább felülvizsgálatnak mondanám, nem belenyúlásnak, mert csak azért is, mert tulajdonképpen 19 esetről beszélünk, amikor egyáltalán megnéztük, hogy érdemes változtatni a kollégiumok által tett döntési javaslaton, és végeredményben is az összes kollégium rég, azért 4 kollégiumról beszélünk, és végül 9 esetben került sor módosításra. Ami ezt lehetővé tett alapvetően az, hogy mostanra a tudomány teljesítményének az értékelése, amit tudománymetriának hívunk egyébként, az eljutott arra a szintre, hogy egy olyan objektív rendszer tud alkotni, amiben meg lehet egészen pontosan mutatni, hogy melyik kutató milyen szinten teljesít tudományosan. Ugye a tudomány az egy olyan exakt dolog, általában véve is, mérését tekintve is, hogy nagyon könnyen meg lehet mondani ezt, hogy ki az, aki jól teljesít, ki az, aki nem. Azt teljesít jól, aki sokat publikál, tehát mennyiségi mutatója van, és olyanokat publikál, hogy az egyébként hatást gyakorol a tudomány egészére, vagyis sokan idézik az adott publikációját. És tulajdonképpen ezt a két paramétert megnéztük, hogy a kollégiumok által döntésre javasolt kutatók esetében mennyiben teljesülnek, és abban a 19 esetben, amiről szó van, ott tulajdonképpen visszakérdeztünk a kollégiumoknál, hogy biztosan ezek a kutatók, illetve ezek a kutatások azok, amelyeket elsősorban támogatni kell. Az tény, hogy erre még eddig soha nem került sor az OTKA történetében, éppen azért, mert ilyen rendszer nem is igazán állt rendelkezésre.
Igen, de hogy itt valami olyasmire hivatkozott Acsádi László, hogy az ő szerintük legutolsó helyre sorolt kutatót tették előre, vagy hát följebb ebbe a listába, tehát hogy szerintük nem javasolt. Ez hogy történhetett, vagy mi különbség van, vagy hogyan különbözhet ennyire ez az állítólagosan objektív elbírálás?
Hát kétfajta döntésváltoztatás történt. Az egyik, az az objektív tudományos értékelési rendszer alapján történt, ez 9 esetben történt meg, amikor azokat a gyengébben teljesítő kutatókat, akik az objektív mutatók alapján nem teljesítettek annyira jól, helyettük a kollégiumi rangsorokban a soron következő, de legkiválóbb kutatót emeltük be tulajdonképpen a támogatottak közé, tehát nagyon leegyszerűsítve ebben a 9 esetben minden alkalommal egy pozitív minőségi csere történt tulajdonképpen a kevésbé jól teljesítő kutatók kárára, vagy inkább mondjuk így, hogy a jól teljesítő kutatók javára. Ezen felül volt 7 további eset, amelyeket az OTKA-nak, tehát ennek a támogatási keretösszegnek a megemelésével egy plusz 300 millió forintos összeggel finanszíroztunk. Ez is egy új kezdeményezés tulajdonképpen, amikor a kormányzat az azt mondja, hogy létezhetnek olyan alapkutatások, amelyek egyébként kiemelten érdekesek lehetnek nemzetgazdasági szinten, szakpolitikai szinten. Ez egyébként nem előkép nélkül lévő, máshol is létezik olyan, amikor mondjuk nagy kockázatú projekteket finanszíroznak adott esetben kutatási szervezetek. Nálunk ugye ebből annyi volt a változás, hogy a kormányzat azzal együtt, hogy meghatároz nagy szakpolitikai irányokat, most néhány alapkutatás esetében is úgy gondolta, hogy ezeket érdemes finanszírozni az OTKA forrásokon felül. Tehát tulajdonképpen ez 300 millió forintos olyan ráemelést jelentett az OTKA-nak a kereteire, amiből lehetővé vált, hogy 7 ilyen típusú projektet is finanszírozzunk.
És lehet, hogy talán korábban kellett volna ezzel kezdeném, hogy tulajdonképpen mi is az alapvető célja ezeknek a pályázatoknak, és ki mindenki veheti igénybe?
Alapvetően ezeket a pályázatokat mindenki igénybe veheti kis túlzással, aki tudományos fokozattal rendelkezik. Nyilván ugyanakkor van egy nagyon erős fokmérője annak, hogy ki mit tett le a tudományba, megint ugye azzal a logikával, hogy ki milyen szinten publikál, mennyire publikál jót, illetve itt nagyon fontos a pályázatoknál azt is vizsgálják az egyes kollégiumok, illetve a zsűrik, hogy kinek milyen szintű a pályázata. Tehát, hogy a kutatási projekt az mennyire megvalósítható, és milyen a várható hatása. És tulajdonképpen azok kerülnek támogatásra, akik a magyar kutatói kiválóságnak gyakorlatilag a gerincét alkotják, és olyan szintű kutatási tevékenységet tudnak végezni, mivel abszolút nemzetközi szinten meg tudnak jelenni az érdemi kutatási térben, vagy akár ha mondjuk hazai relevanciájú kutatásról van szó, akkor pedig ilyen iskolateremtő jelleggel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy erősödjön a magyar kutatás.
Egyébként elérhetők nyilvánosan ezek a pályázatok, illetve hát az értékelésük?
A pályázatok értékelése az nem nyilvános, de maguk a pályázatok azok elérhetőek, olyannyira, hogy mindegyik pályázathoz a kutatóknak kötelessége is készíteni egyébként egy nyilvánosság számára szánt összefoglalót, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja, hogyha valakit érdekel, hogy milyen területen végez egy kutató alapkutatást, akkor jobban megértse, tehát nem egy szakmai zsargonnal kell szembesülnie, hanem tényleg meg tudja vizsgálni, hogy milyen irányok vannak.
Egyébként terveznek újabb finomítást az értékelési rendszeren, illetve az újításokon egy kis finomítást, hiszen azért az, hogy egy elismert kutató föláll egy ilyen grémiumból, valószínű, hogy azért talán némi finomításra szükség lehet.
Biztos, hogy szükség van, ezt mi is így gondoljuk, már elkezdődtek az egyeztetések egyébként a kollégiumok vezetőivel is. gyakorlatilag a közeljövőben szeretnénk egy olyan típusú megegyezésre jutni, ami már el is kezdődött, ahogy mondtam, nevezetesen az, hogy a tudományos értékelési objektív módszerek hogyan tudnak beépülni az egyes pályázatoknak a kiértékelésébe, illetve arra is szeretnénk találni egy jó megoldást, hogy azok a projektek, amelyek adott esetben szakpolitikailag fontosak, azok hogyan tudnak úgy értékelésre kerülni, hogy egyébként a szakmai értékelők azok nem azt érzik, hogy itt most valami oknál fogva át lett nyúlva a fejük felett. És én biztos vagyok abban egyébként, hogy mind a kormányzatnak, mondjuk így az ITM-nek, illetve az innovációs hivatalnak, illetve az akadémiai szektornak is közös érdeke, hogy ebben valamilyen megállapodásra jussunk, és egyébként ne adott esetben a sajtón keresztül történő üzengetéssel, hanem tényleg leülünk egy asztalhoz, és elkezdünk egy konstruktív vitát, ami egyébként már el is indult.
Szabó István, a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal elnök helyettesét hallották. Zenélünk, 7 órakor friss hírekkel jövünk.